eredményes élettalálkozó 2014. július 4-e. Az üdvösség elveszíthetősége. 9. rész. Olvasd az életedért.
Ez az. Sziasztok! Most meg elfelejtettem, mit kell mondani. Szóval jó reggelt mindenkinek. Isten hozott mindannyiótokat. Ernő sokkal jobban csinálja mindenkit, hogy olyan szeretettel üdvözlünk az eredményes élettalálkozón. Mindenkit országon belül és országon kívül, a jelenlévőket és a hallgatókat, valahogy így, igen. Volt egy kis beszélgetésünk itt az előbb, hogy hogy kell kezdeni az eredményes élettalálkozót. És azt mondtam, hogy hát valahogy így. Vagy ez már elég. Kicsit viccelek, mert nagyon, nagyon tisztelünk benneteket, és nagyon hálásak vagyunk a bizalmatokért. Ugyanakkor ez egy nagyon informális, egy nagyon kötetlen találkozás. Itt próbáljuk annyira otthon érezni magunkat, amennyire csak lehet. Úgyhogy nem is akarnám ragozni a szót, hanem átadni Farkas Péternek.
Köszönöm szépen. Sziasztok! Azt gondolom, hogy legjobb, hogyha imával kezdjük. Ezt tanultam, és ezt tapasztaltam, hogy ez az egyetlen esélyünk. Ja. Drága Istenem, köszönöm ezt az alkalmat. Mindenkit, aki itt bármikor is szólt, és még inkább mindenkit, aki hallgatja, vagy hallgatta ezeket a találkozókat. Kérlek, áld meg ennek az igének a szólását és a befogadását, azt, hogy aki hallgatja, aki hallja, az tényleg épüljön, és tényleg veled találkozzon. Ne pedig emberi szavakkal. Legyél velünk ma is, kérlek, adj örömet nekünk. Jézus nevében. Amen. No, néhány gondolat. A Sanyi a legutóbbi alkalmon valami ilyesmit mondott, kérlek, javíts ki, hogyha rosszul idéznélek, hogy rájött, hogy miért nem szereti néha olvasni a Bibliát, mert hogy sokszor nem szívesen vesszük azt, hogy az írás kiigazít minket, mégpedig ez gyakran teszi. Persze sokszor megvágyunk rá, és sokszor ez egy jó élmény. És erről szeretnék néhány gondolatot megosztani, remélem, hogy lesz benne újdonság, illetve sokaknak az épülésére fog szolgálni. Pont ezen a kiigazításon gondolkodtam. Tegnap volt egy beszélgetésünk, és arra jöttem rá, hogy magáról a gondolatról is másképp gondolkodunk azzal a sráccal, akivel beszélgettünk, hogy vajon mi az, hogy van egy gondolat, mi az, hogy van egy kiigazítás, mi az, hogy valaki engem tanít, és én ezt a tanítást elfogadom. És ugye szerintem ez lehet, hogy sokan nem vagyunk ezzel tudatosak, legtöbbször nem vagyunk vele tudatosak, de hogy ez nagyon fontos, hogy értsük, hogy ez a mi, úgymond, felségterületünk, szabad akaratunk van arra, hogy azt gondoljunk és azt higgyünk, amit akarunk. Épp ezért nagyon fontos, hogy mit teszünk. Erről Sanyi sokat beszélt, hogy az, hogy mit gondolunk, hogyan éljük az életünket, az abból adódik, hogy mit hiszünk. És hogy gyakorlatilag ezek a gondolatok, lehet, hogy nem tudsz róla, de ezek, amikor valamit elhiszel, abból sokszor cselekedetek adódnak. Tehát amit teszel, azt azért teszed, mert valamilyen módon, nagy részben azt gondolom, tudat alatt elhitted, hogy az, amit teszel, az jó. Valamire építed az életedet. És amikor kapsz egy kiigazítást, vagy engeded, hogy valaki tanítson valamire, szerintem az egyik legnagyobb tisztességadás. Amikor azt mondod, hogy Zoli, kérlek, taníts, vagy tegyél helyre, mondd meg nekem, hogyha valamit rosszul csinálok. Ezzel talán a legprivátabb szférámba engedek belenyúlást a másik embernek. És az, hogy amikor olvasom az írást, és azt szeretném picit végigvenni, hogy mi történik akkor, amikor megértek valamit. És ez egy elég mély szó, hogy először is van egy olyan része, amikor így meghallom a szavakat, tehát megértem az összefüggéseit, van három szó, összerakom, van belőle egy mondat, és akkor értem, hogy az jelent valamit. És talán ezt nevezném úgy, hogy első szinten megértettem, hogy itt valami. Mondjuk az Oli mondott valamit, és megértettem, hogy mit mondott. Jó. Mondja nekem, hogy nem mondott soha semmit, de... Oké, okay, tehát hogy először megértem, hogy ő valamit akar mondani. Vagy akár olvasom a Bibliát, és megértem, hogy ott van egy elsődleges jelentése. Jézus ezt meg ezt csinálta, vagy ezt meg ezt mondta. Oké, okay, megértettem, ezt mondta. De, és megállhatok itt. Ez kicsit olyan, mintha ilyen nagyon csak a felszínen érintené az életemet ez a gondolat. Viszont, hogyha belegondolok, hogy ez vajon mit jelent, úgy értem mélyebb szinten, hogy azok a tanácsok vagy kiigazítások, azok érintik-e az én életemet, akkor már egy szinten mélyebbre mentem. Akkor, hogyha azt mondja az írás, hogy Isten szeret engem, ez mindent át tud változtatni az életemben. Nagyon könnyen vagyunk úgy, hogy elhisszük, hogy Isten létezik, elhisszük, hogy Isten gondoskodik, és közben aggódunk a munkahelyünk miatt. Azt gondolom, ez nem egy kirívó esemény, de ez azt jelenti, hogy van a fejünkben két gondolat, ami egyszerűen csak nem fér össze. Tehát ez a kettő kizárja egymást. Ha teljesen egységben gondolkodnánk, akkor ez a két gondolat nem férne el. Vagy az egyiket hiszem el, vagy a másikat. És vannak ilyen gondolatok a fejünkben, amik csak egyszerűen nem találkoznak. Mert nem gondoltam végig, hogy mi mindent jelent az a gondolat az életemre. És tulajdonképpen a harmadik szint, amikor már olyan mélyre viszem, hogy tényleg az életem abból táplálkozik. Úgy döntök, ahogy ez a gondolat mondja. Hogy akkor tényleg Istenre helyezem az életemet. Vagy akár, hogyha csak van egy üzleti módszer, nem akarok ilyen nagyon teológiai irányba elmenni, mert talán úgy sokaknak könnyebben érthető, hogy mire akarok kiukadni. Van egy üzleti módszer, ezt elolvasom, és azt mondom, hogy oké, ez szép, ez kedves ötlet, köszönjük szépen, és félreteszem. Ez egy elsődlegesen megértettem, hogy ez szól valamiről. Második esetben oké, lehet, hogy elkezdek belőle szemezgetni dolgokat, és tényleg ez mondott valamit. És akkor nem egy picit beengedem a felszín alá. De amikor tényleg azt mondom, hogy e szerint fogom átrendezni az üzletemet, akkor van az, hogy harmadik szinten tényleg megértettem, és azt hiszem, hogy valami ilyesmiről beszél az, amikor azt mondjuk, hogy te ebben hiszel. És azt gondolom, hogy ezt nagyon nehezen engedjük át ezt a területet, hogy ez változzon. Nagyon nehezen nyitjuk meg egyáltalán azokat a bekövült gondolatainkat, amik igazán mélyen vannak. De hogyha, amit mondott Sanyi, hogy kiigazít az írás, vagy valaki kiigazít engem, az tulajdonképpen a mélyén az ezt jelenti, hogy teret engedek, hogy felbontom azokat a kötéseket, amik a szívem mélyén vannak, és megvizsgálom, hogy ezek tényleg összhangban vannak azzal, amit mondjuk mondok, az tényleg összhangban van, ahogy élek, ezek összhangban vannak, vagy lehet, hogy vannak olyan összeférhetetlenségek, ütközések, amik oké, tehát ettől nem kell a falnak menni, mert ilyen azt gondolom mindenkinek az életében vannak, viszont amikor növekszünk, amikor kiigazítást kapunk és elfogadjuk, akkor ezeket van hatalmunk, van lehetőségünk és jogunk ezeket újra átgondolni és azt mondani, hogy mostantól másképp fogom tenni. És sokan úgy vannak vele, hogy legalábbis így beszélgetések alapján, hogy bocs, én ilyen vagyok. Tehát, hogy persze, tehát az, hogy ilyen vagy, az egy megállapítás. Az nem egy következtetés. Az egy jelen állapot. De hogyha akarsz, meg tudsz változni a gondolkodásodban. A bibliai ismerőknek és elemzőknek a Róma 12:1-2-t javaslom áttekintésre. Hogy azt mondja, hogy változzatok meg az elmétek megújulása által. Hogy változzon meg a gondolkodásod, és utána, ha tényleg megváltozott, tehát nem csak felszínen van, hanem tényleg megváltozott a gondolkodásod, az át fogja rendezni az életedet. Ez volt az a gondolat, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm.
hogy melyik szinten értettem meg.
Az jó. Sanyi mondta, hogy azon tűnődik, melyik szinten értette meg. Ja. Sanyi szerintem sokat beszélt erről, talán más szavakkal, talán ugyanezekkel, de igen, szerintem hasonlóan gondolkodunk erről. Köszönöm.
Jó, hogy nem kezdtél a teológiai fejtegetést. Azt már nem értettem volna. Na, nem tudom, hogy akik így beszélünk néha, csak az jutott eszem, hogy nagyon kell vigyázni, hogy mit mondok, mert olyan könnyen fordul ellenem. Az igének kétélű kardja van, és tudod, ahogy valamikor beszélgettünk egy idióta dologgal kapcsolatban, tehát, hogy vívok, akkor magamat is megvághatom. Jó, ha már a kiigazításnál tartunk, Pepet elhívtam Debrecenbe szombaton, hogy jöjjön velem, és azt mondta, hogy Gödöllőre megy. Ez hiba volt. Szeretnélek kiigazítani. Oké. Csak van egy nagyon rövid gondolatom, drága Sanyi itt ül, és nagyon izgatott vagyok, mert a örökbiztonság tana folytatódik. Ja, ez egy sarkalatos kérdés, és azt hiszem, hogy az interneten nincs még egy ilyen nagyon részletes tanítás, mint amit Sanyi most csinál, úgyhogy lehet, hogy ez egy forradalmi dolog, és nagyon sokan fogják használni, vagy tudják majd hasznát venni, és kérlek, hogy add tovább olyan ismerőseidnek, hívőknek, akik nem hisznek az örökbiztonságban. Oké, egy nagyon rövid dolog, nem szoktunk ilyet csinálni az eredményes élettalálkozón, de talán Sanyi nem botránkozik meg, vagy lehet, hogy most beszéltem utoljára. Van egy drága testvérünk, Kovács Marika, nagyon szeretjük őt, nagyon jó barátunk, hosszú évek óta nagyon hűségesen szolgál, és igazán nincs könnyű helyzetben. Oké, hányan vagyunk könnyű helyzetben, de ő olyan helyzetben van, hogy nem nagyon tudja elhagyni a lakását. Tehát fájdalomcsillapítókkal, stb. Tehát akkor tud elmenni, el tudja kísérni a kórházba a gyerekeit. Van két nevelt, három nevelt gyereke, igazándiból két sérült kisgyerek, és időre magához vesz gyerekeket, nem azért, mert olyan sok pénze van, hanem azért, mert ez az egyik elhívása. A másik elhívása pedig az imádkozás, és hiszem azt, hogy az üzeneteink jó része azért szólhat, mert vannak imák. És Kovács Marikának köszönhetjük részben ezeket. Nagyon köszönjük az életedet, szeretünk téged, és szeretnénk egy kis segítséget nyújtani. Azért mondtam, hogy nem szoktunk ilyet csinálni, de kérlek, hogyha Isten indít, vagy ismersz olyan embert, aki szeretne adakozni, akkor ez egy remek lehetőség, szükségben vannak, kellene nekik egy ágy, és nyilván még néhány dolog. Kérlek, hogy keresd meg engem, hogyha szeretnél segíteni Marikának, ernőkukac@visszavalósághoz.hu, kérlek, ír nekem, és el tudjuk neki jutatni ezeket az adományokat. Csak nagyon köszönöm az ő nevében is, és csak nagyon hálás vagyok. Ez egy óriási szolgálat. Megtehetné Marika, hogy ebben a nehéz helyzetben a hátat fordít Istennek, és azt még fel se tudok kelni a nap jó részében. És itt van két sérült kisgyerek, és nagyon aranyosak, tudod. És élhetne úgy Marika, hogy nem érdekel az egész, és feladhatná. És tudod, hogy Isten szeretete, és a szívet oda arra indítja, hogy még ennek ellenére segítsen másokon. Ja, csak nagyon bátorító. És aztán egy nagyon rövid gondolat pár percben. Azon tűnődtem, hogy mi hiányzik a legjobban az életemből sokszor. Hát abban biztos voltam, hogy az igazság nem hiányzik, mert mindig tudom magamról az igazságot. És magamra nézek, és azt mondom, hogy hát egy nyomorult alak vagy. És sokszor látjuk az igazságot magunkkal kapcsolatban, és látjuk az igazságot másokkal kapcsolatban is. Nagyon könnyen meglátjuk az igazságot. Ugye teológusok vagyunk, hívők vagyunk, akkor nagyon könnyen megmondhatjuk az igazságot egy másik testvérünknek. Te ebben tévedsz. Úgy értem, tévedsz. És igazunk van. Lehet, hogy igazunk van. És aztán, amikor látjuk, hogy mit okoz a puszta igazságunk, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy bárcsak ne lett volna igazam. Hogy hogy lehet, hogy jobban jártam volna, nem mondtam volna meg az igazat. És aztán, hogy mire gondolok, Zoli ingatja a fejét. viccelek. Oké. Okay. Ézsaiás 6:1. Amely esztendőben meghal a Uziás király, látám az urat ülni magas és felemelt székben, és palástja betölti a templomot. És az Ószövetségben látjuk Istennek a szentségét, illetve Ézsaiás beszél erről. Láttam az urat, és ez igaz volt. És ez igaz volt. De azon tűnődtem, hogyha Isten csak az igazságot mondta volna el rólam, akkor megkerestem volna, azt hiszem, Afrikában vannak, Dél-Afrikában vannak a világ legmélyebb bányái. Azt hiszem, hogy 3000 méter mélyre sikerült ott lejutni. Akkor megkerestem és lemennék oda, hogyha Isten csak az igazságot mondta volna el rólam. És azt mondtam volna, hogy te jó ég, nincs hova futnom. Mert oké, én magam is tudom az igazságot, köszi. És valahol azt mondja az írás, hogy gyógyíthatatlan a te sebed, és végzetes a sérülésed. Köszi, tudtam az igazságot magamról. És persze tudom a testvéremről is az igazságot. És aztán Jézus azt mondja János 12-ben talán, hogy és ha én felemeltetem, akkor mindenkit magamhoz vonzok. Látjuk őt az Ószövetségben a felemelt trónon ülni a hatalommal, és aztán látjuk a felemelt kereszten a kegyelemmel. És aztán János 1:14-ben azt mondja János apostol, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Csak az a gondolat, hogy az igazság kegyelem nélkül az el fog pusztítani. El fogja pusztítani a kapcsolataidat, az önképedet, a járásodat Istennel, és egy csomószor csak az igazságban gondolkodom. És az igazság nagyon fontos dolog, de nem elég látnom Istent felemelt trónon ülni, hanem látnom kellőt a felemelt kereszten is, ahogy értem szenvedett, mert nagyon érdekes, hogy a kegyelmet nem értjük meg igazság nélkül, de viszont az igazság önmagában az csak le fog engem nyomni, az csak kárhoztatni fog. Csak szeretem ezt a gondolatot, hogy adhatok kegyelmet, és mondhatom egy embernek, hogy figyelj, szeretlek, tudod, félrevonom őt szeretettel, és azt mondom neki, hogy figyelj, lehet, hogy tudok neked egy kiváló utat. És az írás ezt mondja, tudod, csak az írás ezt mondja, és a kiigazításnak helye van szeretettel és kegyelemmel, és akkor látni fogja a motivációmat, és nem csak az igazság van ott. Nem a földbe fogom döngölni őt, hanem azt fogja mondani, hogy tű, ő tényleg szeret engem, látom rajtad, ott kegyelmes volt velem, és a javamat akarja. Tudod, a trónteremben, ha látom az urat felemelt trónon ülni, akkor hátrálok, úgy értem, állok, és van bennem egy rémület, mert ő hatalmas. De amikor látom őt a kereszten, akkor tudod, a vérző Istent, akkor oda megyek, mert magához vonz, mert látom, hogy szeret engem, és én átölelem őt, és azt mondom, hogy nincs mitől félnem, mert ő szeret engem. Habár elmondta rólam az igazságot ebben a könyvben, de azt is mondta, hogy én fogok megsebesítetni végül is a te vétkeidért. A te gyógyíthatatlan sebeid az én sebeim által fognak meggyógyulni. És hogyha önmagamra nézek, miután a testvéremmel kegyelmesen bántam, figyelj, tedd meg önmagaddal is. Úgy értem, ne kárhoztasd magad, hanem ne csak a magas trónon ülő Istent lásd, hanem a felemelt kereszten függő Istent, aki érted, vérzett. És meg fogod érteni, hogy a Biblia miért beszél az örök biztonságról úgy, ahogy beszél. Miért gondoljuk azt, hogy Isten nem véletlenül függött ott a kereszten. És nem kötözzük meg magunkat hívőként, mint ahogy megkötözött minket a világ, ahol nincsen kegyelem, ahol csak igazság van, ahol mindenki a fejedhez vágja az igazságot. Miért élnénk ugyanúgy hívőként, mint ahogy a világban éltünk? Micsoda gondolat, ez Sanyi szokta használni ezt a szót, hogy ez egy forradalom. Hogyha megvan nekünk a kegyelem, akkor éljünk ebben, szabadon, és azt mondva, hogy oké, tudom, hogy nyomorult alak vagyok, és Isten azt mondta, hogy szeret engem, hogy nem csak a felemelt trónról néz rám, hanem a keresztről is, és azt mondja, hogy szeretlek. Látod, elvégeztetett. És lehet egy örömünk. És aztán van a szívemben, és ez a vége, van a szívemben egy üzenet, és az lesz a cím, hogy készülj az örömre. És ha meg vagyok róla győződve, hogy a földi életünk hívőként az egy felkészülés az örömre, amit a mennyben fogunk érezni egy örökké valóságon át. Úgyhogy ne a halálra készülj, mert Pál azt mondta, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, hanem készülj fel arra, hogy örökké fog tartani az életed. Nem egy ilyen minőségű élet. Tudj, csak készülj az örömre. És ezt csak egyetlen egy módon tudod megtenni, hogy a kegyelemben gondolkozol. Magadról és másokról. Amen.
Sziasztok még egyszer. Micsoda gondolatok voltak ezek? Milyen megérteni. Péter azt mondta, hogy vannak a fejünkben gondolatok, amelyek csak összeférhetetlenek. De ezt az összeférhetetlenséget nem vesszük észre, igaz? Mert a megértésnek csak egy felszínes szintjéig engedtük. Vagy azért, mert épp ebben a pillanatban ilyen kapacitásunk volt, de az is lehet, hogy azért, mert többnyire nem engedjük az információkat mélyebbre. Mert megtanultuk védeni a régi rendszerünket. Talán erre szoktuk azt mondani, hogy nem hagyjuk magunkat a tényekkel összezavarni. És aztán micsoda gondolat Ernőtől, ugye, hogy igazság kegyelem nélkül, vagy igazság kegyelemmel. És hogyha az igazság kegyelemmel jelent meg, és én ezt mélyen megértem, micsoda következményei vannak ennek az életemben. Mennyire összecsengett ez a két üzenet, csak nagyon hálás vagyok, és ahogyan Ernő ígérte, tovább megyünk az örök biztonság tanával. Örök biztonság, vagy az üdvösség elveszíthetősége, vagy melyik részét vágjuk ki a Bibliának, ez a sorozat címe. És elhagytuk az örök biztonság bizonyítékainak első három kategóriáját, amelyek az Atyától, a Fiútól és a Szent Szellemtől függnek. És most úgymond ilyen módon be nem sorolt bizonyítékokat fogunk végigvenni, amelyek között van néhány olyan, amit már említettünk, vagy a bevezetésben, vagy Istennel kapcsolatban, de mégis külön is megemlítjük őket, mert egész egyszerűen méltóak rá, hogy az emlékezetünkbe idézzük őket. Lehet, hogy én is szeretnék röviden imádkozni, és utána megnézzük a negyedik bizonyítékot, a sorszámokat el fogom már felejteni. A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét fogjuk olvasni, ez lesz az első a mai napon. Úgyhogy mennyei atyán, kérünk téged, hogy vezesd a gondolkodásunkat. Ez a sorozat nem feltétlenül egy könnyű, nem feltétlenül szórakoztató, hanem valami, ami alapvetően fontos, amivel nem lehetünk könnyedek, bár lehetünk, csak a következtetéseket tekintve nem. Valami, ami meghatározza az Isten képünket, meghatározza a hozzád való viszonyunkat, és alapvetően meghatározza a módot, ahogy élünk az életben. És tudom, hogy sokan félnek tőle, hogy mi van, hogyha az örök biztonság igaz, hogy vajon nem vezet-e szabadossághoz, nem vezet-e törvénytelenséghez. Sokan félnek a kegyelemtől, félnek attól, hogy mit tesz az emberi természettel, a bűnös természettel, ha nem kell rettegnie a kárhozattól. És csak mutasd meg nekünk, hogy te hogy gondolkozol e felől, Istenünk. Mert te vagy a tervező, te vagy a végső tudás birtokosa, te vagy a végső bíró, nem mi. Mindegy, hogy mi mit gondolunk. Az számít, hogy te mit gondolsz, hogy van valójában. Úgyhogy igazíts ki minket, és a megértésnek vigyél el a harmadik szintjére. És add, hogy teljes összhangban éljünk azzal, amit te gondolsz. így vagyunk itt alázatban, kijavíthatóan. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Úgyhogy az első rész, amit olvasni szeretnék, az Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet, amely igazából egy hosszú okfejtés, amely teljes egészében, egészen a 39. versig bizony az örök biztonságnak több aspektusát tisztázza és tárgyalja. Az új károlyi fordítást fogom olvasni, csak mert nagyon fontos, hogy értsük a szavakat, amiket itt olvasunk. Ugye Róma 8.1. Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ez azt jelenti, hogy aki Krisztus Jézusban van, az a hívő. Ő az, akiben teljesült az üdvösség minden feltétele, amely nem volt sok, hit által kegyelemből, hit a Messiásban, és ahogy ezt a hit megvan, úgy megtörténik a belekeresztelésről. Beszéltünk, hogy a Szent Szellemnek az egyik munkája, a keresztelő szolgálata, amellyel belehelyezi a hívőt Krisztusba, Krisztus testébe. Úgyhogy azok, akik Krisztusban vannak, ők a hívők. És az ő számukra nincs már semmiféle kárhoztató ítélet. Ami, és oda megyek, megnézem a görögöt, egy pillanat türelmet kérek, mert ugye most egy másik cuccot használtam, mert itt a régi károlyi fordítást tudjuk csak olvasni. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. A kárhoztatás jelenti a kedvezőtlen, elmarasztaló ítéletet, elítélés, kárhozat. Jó? Tehát ilyenük nincs nekik. És a szó, amit előtte használ, az a semmi szó, ami jelenti azt, hogy senki sem, semmi sem, egy sem. Tehát nincs senkitől és semmitől egyetlen egy elmarasztaló ítélet, kárhoztatás azokkal szemben, akik a Krisztus Jézusban vannak. És tudom, hogy mind a református fordítás, mind a régi károlyi fordítás még folytatja azzal, hogy kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. És erre két válaszom van. Az első az, hogy a legrégebbi kéziratokban ez a szöveg nincs benne. Nagyon érdekes megnézni, hogy az új károlyi fordításban már kihagyták. Tehát olvasod, és nincs benne ez a sor. De ha benne lenne, akkor is teljes összhangban van a későbbi szöveggel, ahol a test szerint járásra ebben a szövegkörnyezetben a nem hívő ember képes, és aki meg már hívő, az szellem szerint jár. És nem összetévesztendő ez a szöveg az új ember felöltözésével, és a Szent Szellemmel való betöltekezéssel, ami egyfajta odafordulás, bizalom a Szent Szellemben, szemben azzal, hogy nem bízom benne, hanem magamban bízom. Ebben a szövegkörnyezetben, kicsit később fogjuk olvasni, nagyon hasonló megfogalmazást használ egy kizáró módon, olyan kizáró módon, ami vagy hívőre, vagy nem hívőre vonatkozik. Rendben van? Tehát azt mondhatjuk, hogy Róma 8.1 szerint, és emlékszem rá, hogy mennyire gyógyító volt ez a vers, amikor megtértem. Ugye biztos tudjátok, hogy a természeti világ, a nem hívő világ, a világi világ, a kapitalista, a szocialista, a nem tudom, bármilyen ista világ borzasztóan törvénykező. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy az emberi társadalom, amit az emberi szív formál, az egy kegyetlen, hideg, törvénykező társadalom. És a rendszer, amiben mindannyian felnövünk ateistaként, az egy törvénykező rendszer, amely olyan komoly sebeket ejt a lelkünkön, hogy azt öröm nézni. És ezekben a sebekben szenvedtem én is még annó, amikor még fiatal voltam. és az evangélium, illetve egy új
alapelvnek a megértése, Isten gondolatainak a megértése, miszerint Isten nem egy szabály alapján, egy teljesítmény alapján felmentő vagy elmarasztaló adósságot követelő vagy behajtó, és aztán megérdemelt fizetséget adó rendszerben működik, hanem olyan, mint egy atya, akinek én a fia vagyok, aki érdem nélkül szeret engem, aki a születésemnél fogva szeret engem, mert a fia vagyok, hogy egy új rendszer van, egy új rendszer. Mert tudjátok, hogy mire tanított meg engem a világi törvény? Az elv, nem a PTK, hanem az elv, miszerint, ha teljesítesz, jutalmat kapsz. Ha alul teljesítesz, elmarasztalunk, elítélünk, kiközösítünk, megvetünk. Azt tanította nekem, hogy nem tudok győzni. Pedig sokan azt gondolták rólam, hogy a győztesek közül való vagyok. Sok ember követett, a vállalkozásaim többnyire sikeresek voltak, felnőtt oktatóként dolgoztam, sok ezer ember hallgatta a tanításomat. És amit miközben másokat tanítottam, megértettem legbelül, az az, hogy nem győzhetek. Nem tudom megnyerni a játékot. Bármilyen szabályt teszel elém, előbb-utóbb megszegem. Bármilyen szabályt teszel elém, csak egy részét tudom betartani. Úgy értem, ha van 10, abból 2 tuti elszúrok. De ha őszinte vagyok, valószínűleg 5, de lehet, hogy 8. És azt a 2 sem százasan tartottam be. Hogy nincs reményem. Hogy az életben sose pihenhetek. Mert mindig, mindenhol teljesítenem kell. Ahol kapcsolatba kerülök, ott teljesítenem kell. Ahol úgymond szeretetbe keveredek. Az még durvább, mert ott még szigorúbb szabályok alapján kell teljesítenem. Hálózatot építettem, és nem szégyellem bevallani. És mondták, hogy persze, könnyű neked, mert te vagy a piramis csúcsán. Rendkívül mély megértésről árulkodik ez a megnyilvánulásod. De hadd meséljem el, hogy én hogy élem meg a piramist, aminek elvileg én vagyok a csúcsán. Igazad van, tényleg én vagyok itt. A baj csak az, hogy a piramis nem így áll, hanem így. Úgy értem, az egésznek a terhe, az egésznek a felelőssége, minden ember nyomora, minden ember bánata, minden ígéret, amit tettem, minden itt van az én hátamon, az én nyakamon. És meghalok alatta. Mert nincs szeretet, nincs kegyelem, nincs más, csak törvény. És minél nagyobban játszol, annál keményebbek a szabályok. Minél nagyobban játszol, annál nagyobb a súlya. És erre persze mondják, de hogy is az igazi dörzsöletek, azok lopnak, csalnak, ahol csak tudnak. Ja, és azt gondolod, hogy nincs következménye? Azt gondolod, hogy amikor este lefekszik, akkor nem forog az agyában, hogy mikor fog lebukni? Azt gondolod, hogy az, aki kívül vigyorog, tudod, és átverte az egész világot, az, annak belül csend van? Értem, ne viccelj! Ne viccelj! Nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azokkal szemben, akik a Krisztus Jézusban vannak. Atya világ! Hogy értem, tudod, mit jelent ez? Értem, atya világ! Ez igaz! Ezt Isten mondja, a végső bíró, aki minden stiklimet ismeri, aki előtt olyan vagyok, mint egy átlátszó pohár víz, aki előtt nem tudok kép mutatni, akinek az erkölcsi érzéke nem olyan, mint a legfelsőbb bíróságé, hanem 100-szor és 1000-szer magasabb. A tökéletes bíró azt mondja, nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nincs kárhoztatás, nincs kárhoztatás, nincs kárhoztatás. De én érzem, akkor az érzéseid hazudnak. De én úgy gondolom, akkor rosszul gondolod. De mindenki úgy él, mintha lenne, akkor mindenki téved. Mert ide az van írva, hogy nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
Na de a semmi nem lehet semmi, ha valami biztos van. Nem! A semmi a semmi, és nem valami. Mert ha a semmi valami volna, már nem volna semmi. Ahogy Péter mondta. És ki vagyunk rá képezve, hogy életben hagyjunk a fejünkben egymásnak ellentmondó gondolatokat. Jaja, aranyos a Jézus, Pál apostolon keresztül itt mondja, hogy nincs már semmi kárhoztatás, de hát tudjuk, hogy ez nem igaz, hát nem lehet igaz. Hát a világunk tele van kárhoztatással. Úgyhogy tuti, hogy van is, meg nincs is. Király, hogy megszabadultam. És nagyon jó, mert mostantól az a teher is rajtam van, hogy én döntsem el, hogy mikor van és mikor nincs. Mert ugye mondani meg nem mondja, hogy mikor van és mikor nincs. Hanem csak azt mondja, hogy nincs. Közben meg tudjuk, hogy van. De mikor? Már azt se tudjuk. Ismeritek ezt a kellemes belső békét? Nem. Az üzenet ez. Nincs kárhoztatás. Jelenti-e ez azt, hogy nincs a tetteinknek következménye? Ezt nem jelenti. Az egy másik téma. De Isten előtt az örök életünket befolyásoló, a személyes kapcsolatunkat, a szeretett kapcsolatunkat befolyásoló, elmarasztaló ítélet, kárhoztatás, mondom a szót, katakríma, kedvezőtlen, elmarasztaló ítélet, elítélés, kárhozat. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Szoktam-e nevelni a fiamat? Benjamin, mint ahogy ismeritek. Kezd vagány lenni. Tessék, Ernő, egyre nagyobb veszélyben vagy. Most már nem csak mondja, hogy bedobozol. Már tervet készít rá, csapdát állít, előkészíti. Tisztában van az erőviszonyokkal, ezért fondorlatot alkalmaz. Gyere, Ernő, mutatok valamit, ezt besétálsz egy nagy dobozba. És azon veszed észre magad, hogy és már celluxozzák körbe, tudod. Szóval ilyen kis ravasz lett a fiam. Egész vagány. És bedob egy bibliát, csak hogy tudod, legyen mihez tartanod magad. Hogyne, persze, hogy nevelem. Persze, hogy tanítom, persze, hogy kijavítom, persze, hogy akár, nehogy Isten, még meg is büntetem. Sanyi, de hát nem szereted a fiadat? De, hogy ne szeretném, pont azért csinálom, mert a valósággal való összhangra kell, hogy neveljem őt, felkészíteni arra, ami van. És jobb, hogyha én ilyen szimulált körülményekben ütköztetem a valóság fő tényeivel, mint később, ha a villamossal ütközik. Értitek? Pont a szeretetem az, amely tanítani akarja, nevelni akarja, akár azon az áron, hogy megvonok tőle dolgokat, hogy átmenetileg a kapcsolatunk sérül, hogy fájdalmat okozok neki, hogy kényelmetlenséget okozok neki, hogy ellene megyek, hogy az ellenségévé válok idézőjelben. Pont mert szeretem. És ezt az elvet majd fogjuk látni később, de igazából az életemet adnám érte. Igazából a szövetség sose szakad meg. Igazából ő meg én egy test vagyunk, egy vér. És nincs feltétele a kapcsolatunknak. Nincs feltétele a kapcsolatunknak. Nincs már semmiféle kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Hát, ha ebben a tempóban fogunk haladni, akkor ez a következő 10 pont eltart egy darabig, mert ez csak Róma 8:1 volt. Ez jó tempó, igaz? Nagyon fontos, ugye, csak megint, ha esetleg itt kapcsolódsz be, a Biblia olvasása a teljes üzenetnek az egybe történő befogadásáról szól. Nem ragadhatok ki szövegrészeket. De amikor valami kijelentésre kerül és megállapítatik,
akkor az tézisként áll, és minden egyéb kijelentés ezt a tézist vagy teljes egészében alátámasztja, vagy ellentmond neki, de akkor fel kell oldani ezt az ellentmondást, pont azért, mert a Biblia az egészében kell, hogy igaz legyen. És nem mondhatja egyszer azt, hogy egy meg egy az egy, máskor meg azt, hogy egy meg egy az három. Egyiket sem mondhatja. Hanem az igazat mondhatja, és azt csak egyszer. És azt lehet, hogy sokféleképpen, de ugyanazt kell, hogy jelentse. És ha nem találom meg ezt az egyezést, ezt az integritást, akkor félreértettem a könyvet. Félreértettem. Úgyhogy amikor egy tézist kimondunk, miszerint nincs semmi kárhoztatás Jézus Krisztusban, ezt nem dobhatjuk el a következő fejezetben. Ezt nem felejthetjük el. Ez egy mérföldkő, amihez hozzá kell igazodnia az összes többi kőnek. Ugye Jézus Krisztus használja a saját maga ezt a képet, hogy én vagyok a sarokkő, és szép rendben én hozzám illeszkedik minden, igaz? És azt hiszem a sarokkő az itt a csúcskövet jelenti, ami miután az egész piramis, vagy épület, vagy nem tudom mi, fölállt, fölteszed a tetejére, és az válik a zárókövé. Vagy az alapkő ugye jelenti azt, hogy egy kő, amit leteszel, azt nagyon pontosan beméred földrajzilag, hogy ott kell építeni a házat pont ilyen irányba, és ahhoz a kőhöz illesztik az összes többit szabályosan, hogy egy egységet alkosson. És ezt az egységet keresned kell mindenütt, el kell várnod mindenütt. Hogy minden szövegrész, minden, amit Isten mond, szép rendben egymáshoz illeszkedik. Ami azt jelenti, hogy ha egy tézist megállapítottunk, arra a tézisre emlékezni kell. És amikor olvasok valamit, ami látszólag ellentmond neki, akkor azt kell mondanom, hogy oppá, oppá, oppá. Vagy megborítom a tézist, bebizonyítom, hogy az nem úgy van, rosszul olvastuk, hogy nincs már semmi kárhoztatás, ezt át kell magyarázni, és vagy meg tudom tenni, vagy nem, vagy az új részt kell újraértelmeznem, komolyabban megnéznem, hogy mit is jelent. Jó. 2-8. vers. Jelentik azt, hogy a hívő megszabadult a törvénytől, és a törvény többé nem kárhoztatja. Mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és halál törvényétől. Jó? Tehát az egyik törvényt leváltotta egy másik. Megszabadítás történt, ahol a megszabadítás azt jelenti, hogy felszabadít, megszabadít, szabaddá tesz, mentesít. Oké? Így is mondhatjuk, mentesített. Az élet szellemének törvénye mentesített a bűn és halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát, a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben. Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Ugye itt van az a gondolat, ami ott az elején is megjelent, de elvileg ott nem szerepelt, de ha mégis, akkor ezzel a gondolattal összhangban van. Úgyhogy mit mond? Azt mondja, hogy a törvény képtelen volt arra, amit Isten akart. A törvény nem tudott megigazítani senkit. Úgyhogy amire a törvény képtelen volt, azt tette meg Isten azzal, hogy eljött testben, és ebben a testben kárhozatra ítélte a bűnt. Ez a bevégzett munkáról szól. Mert a test szerintiek a testiekre törekednek, a lélek szerintiek pedig a lélek dolgaira. Mert a test szerinti gondolkodás halál, a lélek szerinti gondolkodás pedig élet és békesség. Mert a test szerinti gondolkodás ellenségeskedés Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. A test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És akkor itt jön a feloldás, ez már a 9. vers. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Tehát ez a test szerinti és lélek szerinti ebben a 9. versben a megtért vagy nem megtért hívővel definiálódik. Mert ha benned van Isten lelke, akkor szellem szerinti vagy, ha meg nincs benned, akkor test szerinti. Azaz ebben a szövegkörnyezetben a test szerinti a nem hívőt jelenti, a szellem szerinti pedig a hívőt. Jó, és az egész szövegrész előtte meg arról szólt, hogy a nem hívő képtelen engedelmeskedni Istennek, képtelen követni Isten gondolatait, ellensége Istennek és az ő gondolatainak, a szellem szerinti meg automatikusan a barátja. Automatikusan életstílusként, nem is életstílusként, hanem az életéből fakadó módon vonzódik, illetve elfogadja Isten dolgait. Kicsit szabadon magyarázva. A 9-től a 13. vers szól arról, hogy az isteni természet jelen van a hívőben, és képtelen a lelki halálra. Tehát a 9-től olvasom. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, ez Róma 7-re utal vissza, a lélek azonban él a megigazulás által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélek által megölitek, éltek. Jó, és aztán 14. vers. Csak itt hagyd nézzek meg valamit, 13. Jó, tehát itt a halál és az élet fizikai halált és életet jelent. Tehát a meghaltok, az a meghal, haldoklik, elpusztul. Az élet pedig él, életben van, életre kell, él, életet folytatja, él valamiből, valamin élet, ezt jelenti. Oké, ugyanakkor a 13. vers abban a környezetben, amit az előbb olvastunk, megint azt jelenti, hogy akiben Krisztus lelke van, az megöldökli a lélekkel a test cselekedeteit. Mert akik test szerint élnek, azokban pedig nincs ott Isten lelke. Akik pedig testben vannak, 8. vers, nem lehetnek kedvesek Isten előtt, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Nyilván itt nem ugyanazt a kifejezést használja, hanem testben van, testben lenni, testben vagytok, vagy lélekben vagytok, itt pedig kicsit később test szerint éltek, vagy lélek szerint éltek. Oké, tehát akkor ez az utóbbi szövegrész szerintem sokkal inkább jelenti azt, hogy a szemüvegemet visszaszerzem, hogy a földi életem során, miközben már bennem van Krisztus, és újjá vagyok születve, megvan a választásom, hogy a valós állapotommal összhangban szellem szerint is járjak, tehát Isten gondolatai szerint, de megvan az a lehetőségem is, hogy a test gondolatai szerint járjak. Ugye Róma 7 beszél erről, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat teszem, hogy azt találom magamban, hogy megvan bennem a jó szándék, hogy kövessem Isten gondolatait, hogy a jót tegyem, de ugyanakkor a testemben azt a törvényt találom, a bűntörvényét, hogy csak a rosszat tudom tenni. És ez a kettősség folyamatosan ott van, és itt azt mondja, hogy ha testszerűnt élünk, akkor meghalunk, és ezt értjük, jelentheti ez egyszer az Istennel való kapcsolat megszakadását, de jelentheti akár a fizikai halált is, amiről később fogunk olvasni, hogy Isten fenyítése, nevelése a hívő felé, amit én is megteszek a fiammal, az Isten esetében egészen akár a fizikai halálig történő fenyítés is lehet. Ami nem az üdvösség elveszítését jelenti, hanem a fizikai halált, ami Nem akarok senkit kiábrándítani, de mindannyiunkat utolér. A kérdés csak az, hogy előbb vagy utóbb. De ennek önmagában nincs köze ahhoz, hogy van-e örök életem, vagy nincs. A fiamnak azt mondtam, hogy kimegyünk a játszótérre, és ott maradunk délután 5-ig. És 4 órakor azt mondom neki, hogy ne feküdjön bele hanyatt a homokba, mire ő hassal és hanyatt is belefekszik, mire azt mondom neki, hogy figyelj, Benji, állj föl a homokból, azt mondja, hogy buta api, és még egyszer belehempereg, és erre api azt mondja, hogy gyerünk fölállni, megyünk haza. Kész. A Benji innentől tudja, hogy kiközösítettem a családból, új szülőket kell keresni, vége mindennek. Nem. A nevelés miatt kiveszem abból a pályából, ami eddig volt. Jó, kicsit hamar csattant az ítélet, nem akartam illusztrálni a fokozatokat, Istennél sok fokozat van, de a vége lehet a fizikai halál. Hogy azt mondja, hogy figyelj, olyan gáz, amit csinálsz, annyira rossz irányba mész, hogy meg akarlak kímélni mindattól, ami még várna rád emiatt. Úgyhogy gyere haza. És ez teljes összhangban van az ő szeretetével. A kárhoztatás nélküliséggel. Ez egy szerető atyának az úgymond adminisztratív döntése. Jó, de a fő gondolat itt az, hogy Isten természete ott van bennünk, és ez a természet isteni, amely örökké él. Aztán a 14. verstől olvasunk arról, hogy Isten örökösei vagyunk. 14, mert akiket Isten lelke vezérel, ugye ezek a hívők, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, abbá atya, ami apukát jelent. Tehát egy bensőséges, teljesen bizalomra épülő módon viszonyulunk Istenhez. Miért? Mert a fiúság lelkét kaptuk. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. És ez a ha is azt gondolom, hogy nem egy olyan ha, hogy ha, de lehet, hogy nem, hanem ha Krisztusban vagy, akkor biztos, mert okokozati összefüggés van benne. Azt gondolom, hogy aki újjászületett, az együtt szenved Krisztussal. Akár akarja, akár nem. Jól mondom ezt? És persze az Istennel való járásunknak van egy olyan szempontja, ami az érettséggel függ össze. Nyilván, ha én test szerint élek, azaz a test gondolatait követem, ahol a test a régi természetemet jelenti, a régi gondolkodásmódot, a régi természetemet, akkor sokkal kevesebb olyan dologba keveredek, ami konfliktust hoz létre a régi rendszerrel, a világgal. És ilyen módon valószínűleg a szenvedéseim mértéke is kisebb lesz. Ugye, ha én sose evangelizálok, akkor sose találkozom olyan emberrel, aki dühös a keresztényekre. És az én fejemet nem fogják leüvölteni az utcán, mert oda sem megyek. De ha evangelizálok, akkor ez megtörténik velem. Nem feltétlenül, de van rá esély. És bizonyos módon elszenvedem az üldözést. A szenvedést. Na de várjunk, de az nem szenvedés, amikor csak egyszerűen hívő vagyok, és felismerem, hogy embereknek az örök sorsa múlik azon, hogy megértik-e ezt az üzenetet. És Krisztus szeretete szorongat engem más emberekért. Nem tudok mit csinálni, egyszerűen már látom őket, már látom a sorsukat. És látom, hogy milyen sokan elutasítják. És ez létrehoz egy terhet bennem.
A nyugodt, békésen élt napjaim már nem nyugodtak és békések úgy, ahogy eddig voltak, mert már látom, hogy emberek százai, ezrei, tízezrei, milliói a vesztükbe sétálnak. Tudatlanságból, lázadásból, hamis gondolkodás miatt. És ez terhet jelent. És mi ez, ha nem szenvedés? És van ennek rengeteg skálája a mártíromságtól egészen az imateherig, de azt gondolom, hogy annak, aki újjászületett, annak, akinek örök élete van, annak része lesz Krisztus szenvedéseiben, és ilyen módon része lesz neki abban a dicsőségben is, ami Krisztusra vár. Mert hogy miért is? Mert hogy örökösei vagyunk Istennek. Örökös társai Krisztusnak. Hogyan lehetnénk nem örökösei? Két módon. Ha Krisztus sem örökös, vagy hogyha mi nem vagyunk az örökös társai. Aztán 28-tól 30. vers az isteni célról szól, hogy mi szerint azok, akik megigazultak, és ez minden hívő, azok meg is dicsőüljenek. 17. vers után olvasom. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mindez idáig. De nem csak ez a világ, hanem mi is, a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadást, testünk megváltását. Nem olvastam itt se feltételt. Mert ebben a reménységben tartatunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélné is azt. Tehát nagyon tisztán mondja, hogy el fog jönni az a pillanat, ahol a helyzeti igazság, mi szerint Isten örökösei vagyunk, átmegy egy tapasztalati igazságba, ahol a testünk is megváltásra kerül, ahol megszabadulunk attól az átoktól, ami alatt itt a földi életben vagyunk, a hiába valóságtól, az emberi testünk gyengeségétől, a bűntől, a természetünktől. És ez a megszabadulás egy reménység, és a reménység az egy biztosan bekövetkező jövő, nem egy bizonytalanul bekövetkező jövő, hanem egy biztosan bekövetkező jövő, mindössze annyit jelent, hogy még nem látjuk. Ugye a jelen már megvan, de a jövő még nem jött el. A reménység az egy bizalom a jövőben, amely nem kétes, mert Isten ígéreten alapul, azaz Isten azt mondta, hogy biztos, hogy lesz egy ilyen jövő, tuti, de attól még jövő, még várnod kell rá. És attól reménység, hogy még nem látod, de attól még biztos. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, türelemmel várjuk. Ugyanakkor a lélek is segítségre van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Lehet, hogy nem akarok ebbe itt mélyen belemenni, de ugye egy János szerint nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket előbb. Tehát attól, hogy én újjászülettem, hogy elfogadtam az evangéliumot, és nem testben vagyok, hanem szellemben, ahogy Róma 8 elején olvastuk, attól
ott van bennem Isten szelleme, aki szeret engem, és ez a szeretet. És ha ez a szeretet ott van bennem, az előbb-utóbb ki is áram. Azt gondolom, hogy ez a feltételes mód, ez a ha szeretjük Istent, sem egy ha és lehet, hogy nem, hanem ha hívő vagy, akkor biztos. Legalábbis nem tudom másképp gondolni János levelének a kijelentésének fényében. Tehát azt mondja, hogy mert akik Istent szeretik, minden a javukra van. Kik szeretik Istent? A nem hívők. Nem, ők biztos, hogy nem szeretik. A hívők szeretik. Minden hívő szereti Istent? Hát, hogyha a szeretet nem az, hogy mi szeretünk előbb, hanem az, hogy Isten szeretett minket előbb, akkor igen, mert akkor ez egy zárt rendszer. Isten szelleme bennünk van, ha hittünk, Efézus 1 szerint, és hogyha hittünk, és Isten szelleme bennünk van, szeretjük Istent. Többé vagy kevésbé. Úgy értem, többé vagy kevésbé engedjük megnyilvánulni ezt a szeretetet, többé vagy kevésbé értjük meg mélyen ezt a szeretetet, de ott van bennünk. Ugye Róma 13 azt mondja, hogy ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Nem azt mondja, hogy ha nem szeretsz, hanem azt mondja, hogy ha szeretet, tehát nem tartalmazol, akkor semmi vagy. A szeretetet, mint egy jelenséget tekinti, amely benned, mint pohárban vagy ott van, vagy nincsen. Nem valami, amit a pohár hoz létre. Jól fogalmazok? Azt hiszem, igen. Ilyen módon ez a gondolatmenet itt zártnak tekinthető. Ugyanakkor, ha esetleg nem ezt jelenti, hanem tényleg arról van szó, hogy a testi hívőnek nincs minden a javára, amit egyébként nem hiszek, ha ez azt jelenti, hogy azoknak, akiknek a szellemi járásuk nem elég érett ahhoz, hogy szeressék Istent, azoknak nincs minden a javukra, ez nem jelenti az üdvösség elveszítését. Tehát ugye most a témánk az üdvösség kérdése, és attól, hogy valakinek nincs minden a javára, attól még az üdvösségét nem kell, hogy elveszítse. De történetesen ez a szövegrész szerintem azt mondja, amit az előbb mondtam, hogy a hívőnek, akik Istent szeretik, mert bennük van a Szent Szellem, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Tehát mi vagyunk az elhívottak, kik? Akik hiszünk. És akkor itt jön a legfontosabb rész, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy a fiai képmásai legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Tehát Isten eleve elrendelte, hogy akik hisznek, olyanok legyenek, mint Krisztus. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívtam, és akiket elhívott, azokat meg is igazítottam, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Jó, és itt álljunk meg. Nincs egyetlen feltétel sem a felsorolásban. Tehát a lánc egy zárt okokozati rendszer. Rendben? Akiket eleve elrendelt, azokat meg is dicsőítette. Nem megyünk bele a kálvinista tanításba, mert akkor itt töltünk megint egy fél órát. Jó, tehát ez az elrendelés, ez nem az eleve kárhozatra, vagy eleve üdvösségre rendelése Istennek, hanem Istennek az a szuverenitása, miszerint ő dönti el, hogy ki üdvözöl és ki nem. És ő úgy döntött, hogy azok üdvözülnek, akik hisznek Jézus Krisztusban. Elrendelte, hogy akik hisznek, azok üdvözülnek, elrendelte, hogy akik hisznek, azokat el is hívja, és így tovább. Nyilván hívja az egész világot, erről szól a Szentlélek szolgálata, aki meggyőzi a világot bűnítélet és igazság felől. És amikor ez megtörténik, amikor valaki hitt, akkor elrendeltetett, és végigmegy az egész sorozat, meg is dicsőül. Kész. Jó ez? Azt hangsúlyozzák, hogy igen, ezt most olvastam, hogy gyakorlatilag hogy Isten az előbb kimondott tervét és céljának megvalósulását, miszerint a megigazultak meg is dicsőülnek, végre is hajtja, mert hogy semmiféle vádat nem fogad el a választottjaival szemben. Tehát ez egy olyan szintű kijelentése és döntése Istennek, amiben nem nyit vitát. Jó, olvassuk a verseket. Azt mondja, mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki ellenünk? És ez a ha is nem egy ha és nem, hanem egy ha és igen. Hogy? Mivel? Igen. Tehát mivel Isten velünk, nagyon jó, így pontosabb, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Ki vádolja Isten választottait? És akkor költői kérdés, a válasz pedig, Isten az, aki megigazít. Tehát, hogy ez így néz ki. Ki vádolja? Másképp kivádolhatná, ha Isten volt az, aki megigazította? Ha én elengedem a tartozásodat, mondja Isten, ki kérheti azt még számon rajtad? Ha én szabadon engedlek, kizárhat be téged újra? Ha én kijelentem rólad, hogy igaz vagy, és ha hittél Jézus Krisztusban, mint a Messiásban, akkor igaz vagy, akkor ki vádolhatna még? Költői kérdés, senki. Senki jogosan. Jogtalanul bárki. Ugye a szabadság még megvan. De jogosan senki. Jó, és 34. vers, ugye a Messiás tettének a kihangsúlyozása. Ki az, aki kárhoztat? És jön a válasz. Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbjában is esedezik is értünk. Megint így kell értelmezni. Ki az, aki kárhoztat, hogyha Krisztus, Isten fia meghalt, és nemhogy nem kárhoztat, hanem meghalt, feltámadt, és most az Isten jobbján van, és nemhogy nem kárhoztat, hanem esedezik értünk. Tehát, hogyha Istennek ez a hozzáállása, akkor ki kárhoztathatna? Ő a végső bíró, ő az ő célja, az ő terve volt, ő vitte véghez, a saját kezében tartja. A dicsősége ebben fog megmutatkozni. Erről szól az emberi történelem, hogy Istennek ezt a nagyszerűségét leleplezze. Hogy nem vagyok olyan, mint a világ, hogy nem vagyok olyan, mint az ördög, hogy nem vagyok olyan, mint az ember, hanem én egy dicsőséges, kegyelmes Isten vagyok, aki a kegyelmessége és a dicsőségében igazságos is. Mert nem csak elsikáltam a bűnt, hanem kifizettem a saját életem árán, a fiam élete árán. És aztán a 35-től 39. vers pedig rámutat arra, hogy a hívőnek semmi hatalma nincs arra, hogy megőrizze magát, ugyanakkor Isten megtartotta a megőrzés feladatát a saját kezében, és emiatt senki és semmi, sem kívülálló, sem bennünk lévő dolog, sem mi magunk nem választhatjuk el magunkat Isten szeretetétől. 35. verstől. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Ez egy valós kérdés. Következő kérdés. Nyomorúság? Vagy szorongatatás? Vagy üldözés? Vagy éhség? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Ugye, és ez mit jelent? Tehát hogyan választhatna el a mezítelenség Isten szeretetétől? Tehát ha levetkőzöm, akkor Isten már nem szeret? Nem erre gondol, arra gondol, hogy ha én nézek az életemre, és azt találom az életemben, hogy fegyverrel üldöznek, hogy csóró lettem, hogy a körülményeim széthullottak, hogy minden, ami körülöttem van, azt látszik bizonyítani, hogy Isten nem szeret, akkor ez tényleg azt jelenti, hogy Isten nem szeret? A nyomorúság bizonyítja, hogy Isten nem szeret? Válasz. Mert meg van írva. Te érted, gyilkoltatunk minden nap. Miért? Mert benned vagyunk. mert a fiaid vagyunk, mert örökösök vagyunk. Mert akik Krisztuséi, azok Krisztussal együtt szenvednek, még akkor is, hogyha nincsenek annyira az érettségnek egy olyan szintjén, ahol mondjuk a mártír halált vállalnák, amit lehet, hogy én se vállalnék, mit tudom én, ha Isten abban a pillanatban azt gondolom, hogy a mártírok egy természet feletti, nem is tudom, valamit kapnak abban a pillanatban, amitől meg tudják tenni. Nem tudom. Istvánt, ugye, amikor megkövezték, akkor, amikor őt kövezték, akkor már látta Istent állni, felállt. Isten felállt a trónjáról, és várta őt. Tehát már nem volt ott mindegy. Tehát ott történt valami. Nem tudom, hogy mindenkivel történik-e. Az biztos, hogy én nem vagyok egy nagy szám. Ez tuti, hogy az én kereszténységemben nem Sanyi a sztár, hanem Krisztus a sztár. És én meg a haszonélvezője vagyok mind annak, aki és ami ő felém. És mert megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ugye ez a felettébb diadalmaskodás, ezt megnézzük. Hypernikao, és ezt már néztük, teljes döntő győzelmet arató. Nézem, hát, ha van itt még valami érdekesség. Az érdekesség az, hogy azáltal, aki minket szeret, agapao, azaz a szeretetnek a negyedik formája, az isteni szeretet, a feltétel nélküli. És aztán, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. És ez volt a záró gondolat, amit mondani szerettem volna, hogy semmi nem választhat el Isten szeretetétől. És a felsorolás egész teljes. Semmiféle más teremtmény, ugye erről legutóbb is beszéltünk, előjött már ez a szövegrész. Úgyhogy én emlékszem rá, hogy amikor új hívő voltam, egy olyan közösségben találkoztam Jézus Krisztussal és a Bibliával először, ahol nem egészen azt hitték az emberek, és nem egészen azt tanították, amit én ma hiszek. De nagyon szerető emberek voltak, és nagyon jó apologetikájuk volt. Meg tudták nekem mutatni, hogy a Biblia igaz az első betűtől az utolsóig, hogy Isten létezik, és hogyha én a Bibliát olvasom, igazán keresem a Biblián keresztül Istent, akkor megtalálhatom őt, és az igazságot is megtalálhatom. Ezt olyan jól megtanították nekem, hogy elkezdtem olvasni a Bibliát. Függetlenül attól, hogy ők mit tanítottak. Elkezdtem olvasni. És történetesen ők mondták, hogy kezdjem rómaiakhoz írt levélnél, mert az jó teljes. És elkezdtem rómaiakhoz írt levelet olvasni, és csak tényleg olvastam. Ugye nem csak átfutottam, hanem az életemért olvastam. Mert megértettem, hogy van Isten, és megértettem, hogy a vele való viszonyom, a hozzávaló viszonyulásom az életem legnagyobb felelőssége. A végső bíró mit akar tőlem? A végső bíró hogyan gondolkozik? Élet és halál ura, a mindenható előtt állok, hogy kell állnom? Mit gondol? Mit akar? Ki vagy mi vagyok én egyáltalán? Az életemért olvastam. Nem tudom, érted-e? Ugye az az ember, akinek Isten létezése csak egy ilyen távoli filozófia, annak ez az egész okoskodás. De ha megérted, hogy ez olyan valóság, mint ahogy most vezeted a kocsidat, ülsz a székeden, vagy ahogy most ott vagy a munkahelyeden, vagy ahogy a gyerekeid épp szaladgálnak a szobában, egy valóság, mint amikor a pályaudvaron várod a vonatot, és tudod, vannak átmenő vonatok, amik nem állnak meg. És százzal átmegy a pályaudvaron. Ott állsz, és egy méter választ el, ha a biztonsági sávot használod vonalvezetőnek, és arra tetted a nagy lábujjadat, körülbelül egy-másfél méter választ el a haláltól. Ott megy el a halál előtted. Százzal egy vonat. Megy a vonat. Másfél lépés, és halott vagyok. Nem távoli filozófia, nem jaj, de érdekes. Lehet érdekes, de biztos, hogy komolyan veszem. Én olvastam a Bibliát. Kicsoda ez az Isten? És figyelj, rómaiakhoz írt levelet olvastam. És elolvastam ezeket a szövegeket is. Elolvastam az egészet. És bementem a gyülibe, ahol tanítottak engem, és azt mondtam, hogy fiúk, ti tévedtek. Ti mind tévedtek. Nem olvastátok? De, az nem azt jelenti. És akkor bögdösték, és mutatták, hogy mit kell még hozzáolvasni, hogy kiderüljön, hogy nem azt jelenti. Én még kis kezdő vagyok, biztos igazatok van, viszem haza, amit mutattatok, meg amit mondtatok, és újra elolvasom. És elolvastam azt, meg azt, amit bögdöstek is, és oda is pont ugyanaz volt írva, mint az, amit én mondtam. Mondom, fiúk, ide nem ez van írva. Nem olvastátok? És ezt játszottam velük egy hónapig. És egy hónap után azt mondtam, fiúk, ne haragudjatok. Nagyon sokat köszönhetek nektek, de sziasztok. Vakok vagytok, és azok is akartok lenni. Értem, felemelitek a Biblia tekintélyét, és ti magatok nem vetitek alá magatokat neki? Nem az van ideírva, amit mondtok. Egyáltalán nem. Nem tudom úgy csűrni és csavarni, hogy azt jelentse. Ők is hitték, hogy elveszíthető az örökbiztonság. Hitték, hogy cselekedetek által igazulunk meg. Hit által, de cselekedetekkel tartjuk meg. Ha hibázol, véged van. Hogy tudod ezt gondolni? Nem olvastad? Nincs már semmiféle kár. Efézus, ott bögtött Efézust, bögdöste. Ember, hát ide az van írva, hogy nem cselekedetek ilyet, hanem hit által, kegyelemből. Hogy tudod mondani? Aztán nem szerettek már velem beszélgetni. Nagyon tisztelettudó voltam végig, tehát a tanítvány oldaláról mondtam. De a vége az volt, hogy sziasztok, én megyek. Keresek valakit, aki ugyanazt a Bibliát olvassa, amit én. És tudjátok, mint bejöttem a Biblia szólba, beültem az első Isten tiszteletre, és azt mondom, hogy ilyen nincs. Ezek olvasták a könyvet. Utána nagyon utáltak, ilyen kis pásztorok voltak, tudom, ilyen már vezettek, amit kötekedtem, tudod. Na és akkor az mit jelent, hogy na, megint tisztelettudóan, de beléjük kötöttem, ahol csak bírtam a kritikus részekben. És hibátlan válaszokat adtak. Hibátlan válaszokat. Na, wow, ez tök jó, de beledugok még egyet. És közben újjongtam, mondom, igen, jót mond. Olvasd a Bibliát. Olvasd úgy, hogy megengeded neki, hogy új felismerésre vezessen. Nincs benne ellentmondás. Összeáll tökéletesen egy egészé. Rómaiakhoz írt levél egy jó kezdet. Az elejétől a végéig rakd össze. Tézis, antitézis. Ne hagyj életben egyetlen egy ellentmondást sem. Írd föl cetlikre a megértésedet, ragaszd föl a tükörre, és aztán rakd őket át, kösd össze madzaggal, tudod, hogy hogy vannak a kapcsolatok, aztán olvasd tovább, akkor az egyik madzagot el kell vágni, mert ami oda volt írva, az ellentmond neki, akkor az egyiket át kell satírozni és átírni, hogy pontosan hogy van, és rakd össze a teológiádat újra. És lehet, hogy nem kell mást használnod, csak rómaiakhoz írt levelet. Ne olvasd a többit, de olvasd, csak nem fogod tudni az egészet egyszerre összerakni, mert 1000-valahány oldal. Kezd római levéllel, váljon belőle egy tézis, és utána olvasd a többit hozzá. És ha valami majd fel tudja borítani római levelet, akkor borítsd fel. De nem fogja. Rendben? Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy... Ja, és még valami. Az Isten létezik .hu, gyorsan megválaszolta az imámat. Az Isten létezik .hu-n fönt van római levél teljes elemzése. Tudom, hogy annyiban cikis, hogy én elemzem. Ezért, ha nagyon gyanakvó vagy, akkor ne nézd meg, mert akkor az már megvezeti a gondolkodásodat, hanem olvasd el egyedül, jó? Tehát ne olvassál semmilyen kommentárt. Felejtsd el a kommentárokat, felejtsd el a tanítókat, felejts el engem, felejts el mindenkit. Menj te Istenhez és a könyvéhez. És juss egy saját meggyőződésre. De az életedért olvas, ne a teológiádért. Az életedért olvas, ne az elmúlt 10 évért, vagy 20 évért, amit leértél valahogy. Mert én a világban éltem, a pokolban félig meddig. Ha őrizgetni akartam volna a régi életemet, akkor nem engedtem volna meg a Bibliának, hogy kijavítson. Lehet, hogy te vallásban élsz 10-20 éve, lehet, hogy tanító vagy. Ne akard megőrizni azt a 20 évet. Legyen neked fontosabb Isten, és a valódi állás ő előtt, a valódi viszonyod vele. Ő a mindenható, ő a végtelen Isten, akit igazából kell, hogy láss, ismerj és érts. Olvasd az életedért, a rómaiakhoz írt levelet. És aztán, ha elolvastad és jutottál egy saját véleményre, utána hallgass meg az elemzést. És élvezni fogod. Nagyon-nagyon fogod élvezni. Jó? Mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk, és kérünk téged, hogy légy ott velünk mindig, amikor olvassuk a te igédet, és győzz meg minket, beszélj hozzánk. Hogyha a szívünk kemény volna, akkor lágyítsd meg. Hogyha csaláson találnál minket, akkor szelíden, de javíts ki. Mert nem jó nekünk, ha beigazolódik, hogy nekünk igazunk van, és te hazudsz. Az nem jó nekünk. Mert nincs úgy. Hanem, ahogy te mondod, legyen minden ember hazug, és Isten igaz. És ez azt jelenti, hogy mi tévedünk, és neked van igazad. Úgyhogy kérünk, hogy javíts ki minket. Kérünk, hogy vidd tovább a megértésünket, vagy vidd egy új irányba. A lényeg, hogy vidd oda, ahol te tényleg vagy. És hogyha most hallod az evangélium üzenetét először, amely arról szól, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, annak örök élete van. Azt fiúvá, gyermekké, örökössé fogadja Isten. Akkor kérlek, hogy fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Most, ülsz a kocsiban, hallgatod a hanganyagot, vagy itt vagy velünk, csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. Segíts meg, amíg itt vagyok a földön. És aztán, ha egy nap el kell mennem, hadd menjek hozzád, és éljek örökké, és éljek örökké, örökké, örökké. A te nevedben, a názereti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva.